Csal legközelebb itt a Kossuth Rádióban 10 órakor jelentkezünk.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Téridő. Tudományos figyelő. Lukácsi Béla műsora.
Akár feladvány is lehetne valamelyik vetélkedő műsorban, hogy mi volt az, amit az imént hallottak. Aki netán viszont látta a Sánta Dervis című filmet, az tudja, hogy a kerengő derviseket hallotta, és köztük volt Vámbéri Ármin is, aki, mint köztudomású török dervisként indult neki közép-ázsiai útjának. Nem szándékunk a filmről beszélni, vagy ezt minősíteni, azt mások amúgy is megtették már. Tény viszont, hogy Vámbéri és egész munkássága nagyon eleve nem foglalkoztatja a közvéleményt. Én magam például láttam olyan mozilátogatót, aki Vámbéri művekkel felszerelkezve ült be a nézőtérre. A mai műsor első részében Vámbériről lesz szó, nem kiegészítésül a filmhez ezt rögtön hozzátenném. Szakértőnk pedig Vásár István turkológus.
Közép-Ázsia török népei ebben az időben még igencsak a tudományos ismeretek perifériáján helyezkedtek el, és ezeket a társadalmakat, a buharai kánságot, a kokandi kánságot és más területeket az iszlám teljes megmerevedése, fanatizmusa jellemezte.
Milyen népek laktak abban az időben, például Bukhara környékén?
Hát Közép-Ázsia területén török és iráni népek éltek. A török városi népesség elsősorban az özbegek voltak, mint ma is, és az iráni népesség pedig a tádzsikok. De más török népek is éltek Közép-Ázsia területén, a türkmenek is, például jelentős számban a kivai kánságban, és északról beszűrönkedő nomád török népeknek is bizonyos csoportjai, így a kazakok, kirgizek. Tehát egy ismeretlen, feltáratlan világ volt, amelynek megismerése feltétlenül tudományos haszonnal járt. Ezen túlmenőleg politikai érdekességet is rejtett ez a terület, mert közvetlenül az orosz és az angol nagyhatalmi érdekek ütköző zónájában feküdt, és harmadsorban a magyar tudományos közvélemény számára is teljesen indokolható volt ez az út, azáltal, hogy ebben az időben, az 1860-as években a magyar nyelv etnogenezise, kialakulása, a nép és a nyelv eredete nem eldöntött tudományos kérdés volt, és Vámbéri úgy gondolta joggal, hogy a közép-ázsiai törökség jelenének és múltjának megismerése nagy segítséget jelenthet a magyar nép korai történetének a megismeréséhez is.
Nagyon érdekes ezek után az, hogy miután ezen az utazáson részt vett, ugye Vámbéri megírta az úti élményeit, ezt nem is Magyarországon adták ki először.
Ennek az oka egyszerűen az, hogy az utazásának a legfontosabb vonatkozása mégiscsak politikai volt, ezért legérzékenyebben az angol közvélemény reagált az ő utazására. Utazása után Vámbéri maga rögtön Londonba ment, ott ismertette művét, Londonban is adták ki, 1864-ben először, és az ottani közvélemény ünnepelte lelkesen, mint a nagy felfedezőt és utazót.
Lehet, hogy innen ered az a mendemonda, vagy talán igaz állítás, hogy Vámbérinak, hogy úgymond intim kapcsolatai voltak az angolokkal. Magyarán mondva fejéhez vágják azt így utólag, hogy kém volt.
Első közép-ázsiai utazása után szó sem lehet ezekről a vádakról. A későbbiekben sem ilyen formán, hanem egyszerűen arról van szó, hogy Vámbéri kora fiatal korától őszintén és lelkesen angloman volt. És nyíltan írásban és szóban ellenezte az orosz imperialista törekvéseket. Na most e között a két törekvés között ő abban az időben nyíltan az angolok mellé állt, és azt mondta, hogy az angolok bizonyos civilizációt is visznek a meghódított területekre, és ezért kifejezetten támogatta akár Indiában is ezt az angol imperialista politikát.
Most ő egyébként bejáratos volt az angol udvarhoz, ugye?
Igen. Na most életének már a inkább idősebb korszakában Ő rendkívül jó kapcsolatba került a szultáni udvarral, és ekkor úgy gondolta, hogy közép-ázsiai és oszmán-török világbeli ismereteit kamatoztatni, hasznosítani tudja az angol politika számára, és rendszeresen küldött az angol külügyminisztériumba helyzetjelentéseket. És a brit birodalom érdekében kifejtett tevékenység élete vége felé még évdíjat is kapott az angol királynőtől. De hozzá kell tennem, hogy ezek legjobb esetben ilyen politikai helyzetfelmérések voltak, semmi esetben sem a szó mai értelmében vett kémkedésről volt szó.
Most akkor térjünk át Vámbéry tudományos tevékenységére. Vámbéry végül is nagy turkológusként él az utókor emlékezetében. Az utazásai, egyáltalán az ő egész tevékenysége tudományosan hogy értékelhető ma?
Amit a korabeli Nyugat-Európában legjobban méltányoltak, amivel ő befutott, az a közép-ázsiai utazása volt. A tudományos haszna azonban nem állt egyenes arányban avval a hatalmas energiával, amit belefektetett, hiszen nem volt módja igazán jegyzetelni. Ennek ellenére alapvető mély ismereteket szerzett a közép-ázsiai török életről. És ne felejtsük el, 32 éves volt, mikor visszajött, és hihetetlen gazdag nagy tudományos tevékenységét az ezutáni 50 évben fejtette ki. Abban az időben bárki egy török népről, egy török forrásról tudósítást adott, leírt valamit, közölt valamit, alapvetően fontos volt, annak ellenére, hogy esetleg a mai tudományos követelmények, kiadási módszerek már egészen mások. És ilyen szempontból, ha nézzük, Vámbéry a nemzetközi turkológiának mai napig elismert úttörő alakja. Tehát az övé az úttörés érdeme.
Hát ide tartozik akkor az is, hogy a Budapesti Egyetemen a turkológia tanszéknek ő volt az első professzora.
Igen, 1870-ben lett professzor, kapott katedrát, és azóta folyamatosan van turkológiai tanszék és professzor Budapesten.
Azért kérdeztem azt, hogy hogyan értékeli ma a tudomány Vámbéryt, mert anélkül, hogy ezt részleteznénk, említsük meg azt a bizonyos híres háborút, ugortörök háborút, ami Vámbéry bukásával ért véget. Tehát ő tudományosan egy óriási vereséget szenvedett.
Úgy mondhatnám, hogy hivatalosan tudományos vereséget szenvedett, de ez nem volt olyan egyértelmű, mert ugyan a nyelv eredetének kérdésében az ugortörök háború avval végződött, hogy a magyar nyelv finnugor eredete tisztázódott, de ebben a vitában maga Vámbéry is rendkívül sok hasznos cikket, könyvet írt, amelyben felhívta a figyelmet a magyar nyelv és a magyar kultúra régi török kapcsolataira. A régi török nyelvemlékek kiadása területén, a közép-ázsiai irodalmi nyelv, a csagatáj megismertetése területén, vagy az oszmán török nyelvemlékek kiadásában. És még sorolhatnám, szinte minden területén a turkológiának úttörő módon jelen volt, észrevett bizonyos dolgokat, kiadott, megírta. A mai napig nem vesztette a jelentőségét, például a Török faj című munkája aktualitását megőrizte.
Tehát akkor azt lehet mondani, hogy Vámbéry nagyszerű megfigyelő, leíró, rendszerező, és kevéssé jó szófejtő mondjuk, szóval a tudománynak inkább azt a területét művelte, amelyik a nyelvi képességekre épül, a jó megfigyelésre, és a kombináció, a mélyebb gondolkodás esetleg távolabb állhatott tőle?
Mondjuk nem fogalmaznám így, hogy a mélyebb gondolkodás távol áll tőle. Mindennek a gyökere abban rejlik, amit maga is tudott és meg is írt többször, hogy ő a tudományban autodidakta volt. Ezt az autodidakta jellegét az ő műveltségének sosem sikerült megszüntetnie. Talán maga is érezte ezt egy kicsit, és emiatt valamelyes kisebbségi érzése is lehetett. Ezzel szemben állt viszont az, hogy egy hihetetlen, tehetséges, éleseszű ember jó megfigyelő volt. Most itt van az a feszültség, hogy ő a témákra nagyon érzékeny volt, észrevette, jól megfigyelte, jól leírta, könnyen és jó stílusban írt, viszont bizonyos módszerességet, ami a kritikai tudománynak elengedhetetlen eleme, sosem sikerült magáévá tenni. Ezért van az, hogy már a korában is sokszor bizonyos fajta dilettantizmussal vádolták. Azonban ez így nem igaz. Bizonyos területeken, így ahogy mondta, tényleg a szófejtés területén, etimológia területén jobban kiütköztek a módszerbeli gyengéi, tehát ezeken a területeken gyengébb, amit mondott. Itt az ötletekkel csillog, a megoldások nem mindig jók.
Végezetül akkor mondhatjuk azt, hogy az a nemzetközi hírű magyar turkológia Vámbéritől indul el, tehát ő, ha lehet azt mondani, ennek az magyar iskolának a megteremtője?
Mindenképpen az első nagyformátumú egyéniség Vámbéry Ármin, aki megszabta mai napig a magyar turkológiának az arculatát. Azaz, hogy a magyar turkológiának mindig foglalkoznia kell, létalapja a magyar múlt török kapcsolatainak a vizsgálata. Végül kiemelném Vámbérinak tudományos problémalátását. Ez a mai napig jelentős a számunkra, ugyanis az ő korában a turkológia jelentős része Európában az oszmán törökökkel való foglalkozást jelentette. Most Vámbéri kora ifjúsága érdeklődésétől kezdve a tágabb értelembe vett törökség az ázsiai törökség felé is fordult. Halála után pár évvel Németh Gyula lett a professzor, aki majdnem 50 évig vezette a török tanszéket, egy új korszakát nyitva meg a magyar turkológiának. Természetesen több más jelentős kortársa is volt Németh Gyulának, akiről most nem teszünk említést.
És hát az ő tanítványai nyilván a következő generáció.
Úgy van, az ő tanítványa is, és végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, Ligeti Lajos professzor is, aki egyrészt a magyar turkológiának kapcsolódik ehhez a hagyományos vonulatához, másrészt azonban ő saját tanulmányai érdeklődése révén jelentős új ablakokat nyitott a belső-ázsiai tudomány más területei felé, így a mongol, a tibeti, a kínai tudományok felé is.
Éveken keresztül hordoztam magamban egy megírandó munka tervét. Gondosan mérlegeltem mondani valóim lehetőségeit és korlátait. Latolgattam a részletek kínálkozó tanúságait. Nyelvünk régi török elemeit kívántam újra vallatóra fogni. Az első Gombóc Zoltántól megfogalmazott szintézis megjelenése óta eltelt több mint 70 esztendő alatt felgyülemlett információk a korábbi megállapításoknak nem csak részleteit érintették, hanem központi kérdéseit is. Tudós elődeink lelkiismeretes munkát végeztek, számos megállapításuk időállónak bizonyult. Korábban ismeretlen források adatainak birtokában próbálunk ma új utakat keresni, helyesnek gondolt megállapításokra jutni. Elődeinknél előnyösebb helyzetben vagyunk ugyan, de kár volna megfeledkezni az észszerű szerénységről. Mi sem vagyunk birtokában valamennyi adunak.
Annak a műnek, amelynek az előszavából most idéztünk, csak a bibliográfiája 40 sűrűn teleírt apróbetűs oldal. Megtalálhatjuk itt természetesen Vámbéri nevét is. A szerző 3 évig írta a könyvét, és már ez is tekintélyes idő, de ha hozzáveszünk azt, hogy emögött fél évszázad kutató munkája áll, és hosszú évtizedek óta nem jelent meg ilyen jellegű munka, akkor kezdhetjük sejteni, hogy valami nagyon fontos könyv van a kezünkben. A nem szakember olvasó helyenként visszahőköl a szigorú nyelvészeti bizonyítékok nehézségeitől, de kárpótlásul részese lehet szavaink, amelyekkel egyébként nap mint nap testközelben vagyunk, anatómiai vizsgálatának, a már láthatatlan testi jegyek előhívásának, és ezzel együtt egy térbeni és időbeni utazásnak is. Hát olyan szavak ezek, mint például az árok, kapu, törvény, tanú, bér, ír, szám, idő, vagy pedig a bűn, betű, érdem, és így tovább. A teljes lista Ligeti Lajos nemrég megjelent könyvében lelhető fel, amelynek az a címe, hogy a magyar nyelv-török kapcsolatai a honfoglalás előtt és az Árpád korban. Ligeti professzor 50 éve tagja az akadémiának és 85 esztendős.
A pályámnak az indulása a magyar őstörténet volt. Nagyon érdekesen az első dolgozatom is arról szólt, Deskó Endre csuvas magyar nyelvhasonlításai egyetemi hallgatókoromban írtam. És hát egy volt, amire igen korán rájöttem. A magyar nyelvnek török jövevény szavai vannak. Gombóc Zoltánnak a klasszikus műve német nyelven, az minden ilyen török eredetű magyar szónál tartalmazza az összes akkor ismert fontos török megfelelőket, utána pedig a velük rokon, mongol, madzsutungus szavakat. Engem, mint fiatal embert, aki a pályán elindult, az ragadott meg, hogy mit jelentenek ezek a mongol szavak, mi vannak ezek itt. Ő világos annak idején az altai nyelvrokonságnak a híve volt. A romokból, a homokból előkerülnek új írásos források, amik a korábbi nézeteket gyökeresen megváltoztatják, és én remélem a magyar őstörténet kutatói számára is ez a forrás továbbra sem fog elapadni.
Ha belegondolunk abba, hogy
talán 250-300 olyan szavunk van, amelyet úgy az Árpád-korig a törökségre tudunk visszavezetni, a török nyelvekre tudunk visszavezetni, akkor ezért a pár szóért igazán nagy árat kell fizetni a kutatónak, hiszen több évtizedes tevékenység van amögött, hogy egyáltalán hozzá lehessen szólni ezekhez a kérdésekhez. Hadd kérdezzem azt meg, hogy hány török nyelvet kellett itt elővenni ahhoz, hogy egyáltalán valamit mondani tudjunk ehhez?
Először az, hogy 200-300 szó. Nem szabad lekicsinyelni, ez nem kevés szó, akkor, ha meggondoljuk, hogy a magyar nyelvnek a törzs anyaga, a fidugor eredeti szókincs sem haladja meg a 800-at. Na most világos, hogy nem egy török nyelv van, a török nyelveknek egész tömege van, 40-50 a török nyelveknek az összege, hogyha számszerűen akarok beszélni, és ezek közül nagyon kevés az, amelyik ezt a nevet, hogy török, megőrizte.
Egyébként a laikus olvasót lenyűgözi, például, hogy mondjuk egy magyar szónak a magyarázatánál kiderül, hogy számos láncolaton visszafelé mondjuk el kell jutni egészen Kínáig. Tehát, hogyha az ember térképre próbálná rakni, hogy milyen szavak, milyen etnikumhoz, milyen nyelvhez, milyen török néphez kapcsolódnak, akkor voltak éppen egész Ázsiát ide kell rajzolnunk most az asztalra.
Hát, hogyha azokat a nyelveket veszem figyelembe, amelyekben bizonyos magyar szó megvolt vagy megvan, akkor az előbb mondott szavak pontosan szó szerint értelmezendők. Ha azonban azt nézem, hogy melyek azok a török nyelvek, amelyekre a magyar nyelvek a forrásai, akkor lényegesen szerényebb számmal kell megelégednünk, így is a kelleténél nagyobb a száma azoknak a nyelveknek, amelyekkel számolnunk szükséges, ami azért nehéz, mert hiszen a nyelvjárásoknak az a tömege, amelyekből a magyar nyelv merített, régen eltűnt.
És azt hiszem, hogy az egyik alapkérdés, és ön is ezzel kezdi a könyvét, hogy ugyan melyik lehetett az a török nyelv, amelyből ide származott az a néhány szó?
Na most egy szerencség van ebbe a nagy bonyodalomba, hogy ez nem közönséges nyelv. Egy olyan török nyelv, amelynek ma egyetlen utóna van, nem is közvetlen leszármazotta a csuvas.
Azt is mondták ugye korábbi időkben, hogy talán a csuvas, vagy az ahhoz hasonló török, az nem is török nyelv. Besorolták azt hiszem a finnugor nyelvek közé is.
Így van. A csuvasnak az őse körül rengeteg vita folyt, és az, hogy a bolgár törökök is csuvasos nyelvet beszéltek, máig valószínű. Azt azonban ma már tudjuk, hogy nem a bolgár török volt az egyetlen nyelv, amely csuvasos nyelvet beszélt. A történeti források arról beszélnek, hogy a magyar nép a kazárokkal állott szoros kapcsolatban. Na most akkor, ha néztük ezeket a történeti tényeket, nem volt elképzelhető, hogyan lehetséges az, hogy az a kazár nyelv és az a kazár nép, amelynek mondom, hát részei velünk együtt jöttek be a Kárpát-Verencében.
Hogy nem adott át szavakat.
Nem adott jövevény szavakat a magyarnak. Ezzel szemben a bolgár török nyelv, amelyből valami 300 szavunk van, és műveltség szavaknak egész tömege, azzal szemben viszont meg kellett állapítani egy ilyen jeles nyelvész őstörténésznek, Néven Gyula, hogy sajnos adatok hiány nem tudjuk megmondani, hogy a magyar nép és a magyar nyelv mikor és hol érintkezett a bolgár törökökkel. Tehát ez egy éles ellentmondás igen, volt meglévő ismereteik és a feltevések között. Ha viszont, amit a könyvemben megtettem, számoltam azzal, hogy a kazár nyelv is a csuvasos nyelvek közé tartozott, ez az alapvető ellentmondás kiküszöbölhető. Ez az, amit nem szabad soha elfelejtenünk, hogy hipotézisekkel dolgozunk. Ez az a terület, ahol a kutatásoknak tovább kell folyniuk.
Na most professzor úr, a magyarság a honfoglalást közvetlenül megelőző időben élt a Kazár birodalomban.
Igen.
Tehát akkor korábban nem kerültek a magyar jövevény szavakat örökből?
A 200-300 szó, amiről beszélünk, ezek mellett korábban is előfordulhatott. Egy-két szó jeles magyar nyelvészünk, Bárci Géza próbálta bizonyítani magamnak egy korábbi feltevéséből kiindulva, hogy időszámításunk körüli időben is került néhány török szó a magyarba. Ezek azonban eltörpülnek abbellett a jövevény szó töveg mellett, amely föltehetőleg a 7. vagy 6. századtól a honfoglalásig terjedő időben került a magyar nyelvbe. Az új mérlegelés, az új szemlélet szerint a magyar nyelv történetének egy új, azt kell mondanom, korszakolása válik lehetővé. Eddig a magyar nyelvnek a legrégibb eleveit a honfoglalástól kezdve számítjuk érthetően. Most kiderült tehát, hogy ezek a régi török jövevény szavaik a magyar nyelv történetének egy olyan korszakából való, amit ma így határozunk meg, hogy kései ősmagyarkor. Az eddigi magyar nyelvtörténet az ómagyarral kezdődik. Ez a maga 200-250-300 szavával a magyar nyelv történetének egy nagyon jelentős új forrását jelenti. Ez magyar nyelv története szempontjából alapvető fontosságú dolog.
Akármilyen intenzív is lehetett az a kapcsolat, amely e török népekhez fűzte a magyart, meg tudta őrizni önállóságát, s nem kellett a hazara vagy akár a mogol nyelv sorsára jutnia. Erősebbnek bizonyult, mint a kabárok török nyelve, amellyel pedig jó ideig a bilingvizmus állapotában élt. A honfoglalás után alig 100 esztendő alatt a kabár nyelv feloldódott a magyar nyelv mélyvizében. Nem szorul bővebb magyarázatra, hogy hasonló sors érte a magyarok közé telepedett idegen diaszpórákat. Felszívódott a besenyők, a kunok, a jászok nyelve. A kisebb egységekben vagy éppen egyénenként érkező izmaeliták, böszörmények nyelve sem jutott más sorsra.
Nagyon érdekes, hogy a bizánci forrásokban is úgy jelentkezik a magyarság, mint egy török nép, egy törökös kultúrájú nép, ugyanakkor a nyelvét mégiscsak megőrizte. Ez azért jelentett valami fajta ellenálló erőt, valami, ha úgy tetszik, kulturális tekintélyt is, hogy nem osztoztak annak a sok sztyeppei népnek a sorsában.
Na most, de meglepő ma már, bizonyítani tudjuk világosan nyelvészeti érvekkel, hogy a lovasnomád életmódra való áttérés nem a törököknek a kezdeményezésére ment végbe.
Hát ezek a szavaink finnugor szavak.
Ezeket, hogyha ezt megnézzük, ezt a három kategóriát, a lóra, a lószerszámokra és a fegyverekre vonatkozó ősi magyar szavakat, ez mind finnugor. Ami meghökkentő akkor, ha megnézem a földművelésre vonatkozó szókészletünket. Világos, hogy a magyar nép lovasnomáddá alakult saját, hogy így mondjam, hatáskörébe, saját erőből, török segítség nélkül. Ez volt az az erő, amelyik őt egyenragúvá tette a többi török nyelvű nomád nép között, mert hiszen ugyanazokat a szokásokat ismerte, gyakorolta, mint azok.
Tehát azt mondhatjuk, hogy
a törökös műveltség.
Igen.
Kérem, az, hogy a magyarok törzs egyszerbe jelentek meg, ez törökös műveltség. Magyaroknak is először eredetileg nem 7, de 8 törzse volt. Ezek közül 2 a kürt és gyarmat. A honfoglalás előtti viadalokban annyira megcsappant, hogy egyesíteni kellett. Így jött ki a 7 magyar, hagyományos, mai napig ismert és sokat idézett neve, a hetű magyar. Érdekes, hogy a besenyőknek is 8 törzsük volt, és a Gyepper két partján volt a besenyőknek 4-4.
Na de professzor
úr, és nyilván a magyaroknak is így volt 4-4.
Igen. Na most professzor úr, éppen a törzsnevekkel is problémák vannak, hiszen a névadó magyar megyer törzstől eltekintve azt mondják, hogy a többi törzsnév az török.
Jól ismeri a kérdés. Nem csak a magyar, hanem ide tartozik még egy-két más név is. Ez különösképpen nem meglepő, hozzáteszem a könyvembe, én más török népeknek a törzsneveivel is foglalkozom. De most egy jeles turkológusunk, az én nagyra becsült és szeretett tanárom, Németh Gyulának köszönhetjük. Ezeket a magyarázatokat, amikkel szemben egy részével kezdettől szemben szkeptikus voltam, finoman fejezzem ki magam, a török magyarázatok egy része erőltetett. Törzs neveket nem mindig egyszerű megmagyarázni, ez is a magyarázata annak, hogy akkor, amikor én a török műveltségüknek a nyelvi hagyatékát tárgyalom, a törzs neveket egyelőre kirekesztettem közülük, éppen emiatt, hogy megbízhatóságuk több esetben megkérdőjelezhető.
És ha már itt tartunk, akkor engedje meg, hogy tovább bonyolítsam. Hát itt van a magyaroknak a nemzetközi elnevezés, amit ma is használnak, ez egy szláv közvetítésű szó, ugye, a venger, ungár, hangeri, stb. Ez nem a magyarok önelnevezése, és nem is így emlegetik a források sem. Na most, hogyan ragadt ez ránk, ez az elnevezés?
De, kérem, erre ezzel is foglalkozom eddig ott. Világos, hogy a név eredetileg török orogur névnek a magyarázata, arra megy vissza. Igen. Világos, persze sem kétséges, hogy a magyar, magyarokra ezt a orogur nevet alkalmazták a szomszédos népek, de hogy kik a szomszédos népek, ez vitatható. Korábban nem vitatták, azt mondták, hogy a orogurok ott valahol a Majótisz környékén laktak, és a magyarok utánuk oda költöztek a helyükre, őket tovább nevezték orogúroknak. Ez mind nagyon szép, csak kronológiai nehézségei vannak, mert hiszen abban az időben ez a szláv megfelelés kronológiai nehézségbe ütközik, az később idők. Újabban egy új elmélet sarjat, kérem, tudjuk azt, hogy az avarok egy része orogurokból állt. Na most ezeket az avarokat kései források, szláv források szintén oroguroknak nevezték, és a helyükre ide beköltöző magyarok itt kapták volna az orogur nevet.
Tehát ön ezt az utóbbi megoldást fogadja el?
Hát kérem...
Vagy ez egy nyitott kérdés még?
Nyitott kérdés, én azt hiszem, mert vannak dolgok a tudományban, nem lehet szavazással eldönteni kérdéseket.
Kori utazók tudósításaiban Magna Hungária azonos baskírjával, lakója baskírokkal. Julián és a Magna Hungáriában megfordult domonkosok mit sem tudnak a baskírokról. Ricardo szerint Julián a következőképpen találta meg a keresett pogány magyarokat. Ennek az országnak, Nagy Bolgárországnak egyik nagyvárosában, mely állítólag 50 ezer harcos tud kiállítani, a barát egy magyar nőt talált, aki a keresett földről erre a vidékre ment férjhez. Ez megmagyarázta a barátnak az utat, hogy merre menjen, és azt állította, hogy két napi járóföldre biztosan megtalálja azokat a magyarokat, akiket keresett. Így is történt. Megtalálta pedig a Nagy Etil folyó mellett. Kik látván őt, megértvén, hogy keresztény magyar, nagyon örvendeztek megérkezése felett. Bármit mondott nekik a hitről vagy egyebekről, a legfigyelmesebben hallgatták, mivel teljesen magyar a nyelvük, megértették őt, és ő is ezeket.
Magna Hungária, kérem szépen, ránk telepedett őstörténet kutatókra is nem kívánatos mértékben. Egy 13. századi mongolkori tudós eredetű elnevezés, ami félrevezethet bennünket. És divatos valahogy, azt kell mondanom.
Na de Juliánusnak ez a jelentése, illetve Ricardusnak elfogadható?
Hát kérem, erről én beszélek. A Juliánus én hitelesnek tartom, nem csak én, más is. Eleve a Ricardus, kérem, annak idején a Vámbéri már joggal támadta, hihetetlen dolgokat mond. A Juliánus a viszámunkra, hát eszmény, a keleten maradt magyar testvéreket kutató, kereső nyugati magyarnak a eszménye, akire hát azt kell mondanom, kegyelettel gondolunk, és illik is, hogy így gondoljuk. Történelem azonban történelem, romantika nélkül.
Igen, na de az valószínűnek látszik, hogy a mai Baskíria területén, ez szintén egy török nép, ugye a baskír, voltak magyarok, ott ragadhattak, vagy oda kerülhettek valahol.
Megint úgy jó belekérdezett. Ez is egy ilyen vitatott valami, két nézet lehetséges. Az egyik a Gombos Zoltáné, aki mereven elutasítja a baskír-magyar rokonság gondolatát, a másik Néve Gyuláé, aki meg kell mondanom, maga is kúszármazású, ő azonosságnak tartja.
Érdekes.
Baskírok eredetileg magyarok voltak. Hát kérem szépen, temperamentuma, rokon szerve szerint kikiválogathat a feltevések között.
Ezzel a Téridő mai adásának vége, a műsort szerkesztette és vezette Lukácsi Béla.
Az ismeretterjesztő műsor 1987-ben készült, és utoljára 1987. április 28-án hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Emlékezés tanáromra, Vámbéri Árminra. Germánus Gyula műsora.
Most, 68 év távlatából, még mindig meghatottan gondolok arra az 1903-as év őszi napra, amikor, mint egyetemi diák, először léptem be Vámbéri Ármin lakásába. Az a hír járta, hogy előre haladott kora miatt a jelentkező hallgatókat nem fogadja szívesen. Engem is lebeszélt arról, hogy törökül, perzsául tanuljak. Félénken, dadogva jelentettem ki, hogy már olvasok törökül, sőt perzsául is tanulok, és az arab nyelvvel is küszködöm. Jól van, öcsém, mondta erre nyájasan, csak folytassa szorgalommal, és látogasson meg reggelenként, ha valami nehézsége van. Forgott körülöttem a szoba. Nem vettem észre a falat borító óriási könyvgyűjteményt, csak az őszülő, szakálú, bicegő tudóst láttam, aki emberfeletti fáradalmak, szenvedések leküzdésével, dervis ruhát öltve, végigjárta Közép-Ázsia sivatagjait, faragatlan tatárok között, egészen Szamarkandig, hogy azt a szent ügyet szolgálja, amit tudománynak neveznek. Ez a törékeny testű, bicegő lábú tudós, szegényes család gyermekeként született. Apja korán elhalt, és özvegy anyja alig tudta iskoláztatni. A pozsoni gimnáziumban csak a 6. osztályig jutott, mert további tanulására nem volt lehetőség. Ekkor, mint házi tanító, jobbmódú családok lusta gyerekeit tanította, míg ő maga elsajátította német és szlovák nyelven kívül a latin, görög, francia, horvát, olasz és svéd nyelveket. Éveken át Budapesten egy dobutcai kofának segített, és ezért egy sován szabólegénnyel megoszthatta ágyát éjjelente. A külső nyomor nem lohasztotta le tudás utáni vágyát, és amikor a házi tanítói állások is elmaradtak, elhatározta, hogy az 1849-es emigráns honvédek után Törökországba vándorol. Küzdelmeim című életrajzába megírja, hogy Dunai hajóra szállt, és szép hangú énekéért a hajó szakása élelmezte. Konstantinápolyban előbb, mint utcai énekes, könyöradományokból éldegélt, míg egy előkelő pasa házában nem fogadta, hogy tanítsa gyermekeit. Olki üzünü zülfünü reyhán eylem is, bu perişan gönülü aşkına hayran eylemiş. Sureti mahiyetinde her kişi bir nesnedir. Ruşan evelkim halkanı sununda burhan eylemiş. Hallgassuk meg ezt most magyarul. Aki ragyogó rózsa arcod, hajat hullámaid alkotta, elbűvölte szívem, s szerelmed az őrületbe hajtotta. Nem tudom, hogyan fessem szókal szádnak mézét, Allah rejtett titkával lehelte be lényét. Ekkor, az 1850-es évek elején, Vámbéri már tökéletesen tudott törökül, perzsául, és ismerte a mohamedánok szent könyvét, az arab koránt. Teljesen magáévá tette az iszlám minden szokását, vallási rítusát és irodalmát. Konstantinápolyi élete alatt a gyakorlati tudás minden eszközének birtokában ébredt arra a gondolatra, hogy a magyarság nyelvének eredetét keleten felkutassa, hiszen a 13. században Julianus barát és a 19. század első felében Kőrösi Csoma Sándor is a messze keletre indult, hogy az ős hazat területét és az ősi magyarság történetét felfedhesse. Lehet, hogy vámbéri török barátai között éber álmokat élt át, és minél mélyebbre hatolt a keleti nyelvek, a néprajz és a társadalmak ismereteibe, annál határozottabban bontakozott ki képzeletében az a vágy, hogy el kell vándorolnia Közép-Ázsia pusztáira, meg kell ismernie ama népeket, nyelvüket, szokásaikat, amelyek bizonyára rokonságban állnak a magyarok őseivel, akiket a sors keletről hosszas, küzdelmes vándorlás után Pannónia síkságára vezetett. A szabadságharc leveretése után a hazafias kegyelet előtérbe helyezte a magyar nép és nyelv eredetének kérdését. Hunfalvi Pál 1851-től fogva sorban teszi közzé e tárgyra vonatkozó kutatásait. 1855-ben megjelent a török, magyar és finn szók egybehasonlítása című értekezése, amelyben azt állítja, hogy a magyar nyelv közepet van a finn-ugor és török nyelvek között. Sőt, hogy tüzetesebben mérlegelve a rokonság fokát, inkább a törököt, mintsem a finnt kell a magyarhoz közelebb állónak tekinteni. 1857-ben vámbéri Hunfalvi Pál kutatásait alá igyekezett támasztani, és ezért kérte a Magyar Tudományos Akadémia anyagi segítségét, hogy a helyszínen, tehát a feltehető közép-ázsiai őshazában végezhessen tanulmányutat. Ötvös József báró lelkesen felkarolta a fiatal tudós tervét, aki az akkori akadémikusok Hunfalvi, Ballagi, Toldi Ferenc, Jernei János csodálatát vívta ki óriási nyelvtudásával. Vámbéri most anyagi gondoktól mentesen ment vissza Konstantinápolyba, ahol magánkönyvtára kéziratait kutatva az ott talált dzsagataj nyelvű szövegek adatai tovább bátorították a munkára. 1858-ban megjelenteti Deutsch-Türkisches Wörterbuch német-török című szótárát, amely az első német nyelvű törökországi könyv. 1859-ben Ballagi Mór felolvassa a Magyar Akadémiában vámbéri a török dzsagataj és magyar nyelvek egybehasonlítására vonatkozó tanulmányát. Ez alatt vámbéri szorgalmasan fordít török történetírók műveiből. Lefordítja Vörös Marti szózatát törökre. Számos munkája elismeréséül az akadémia levelező tagjává választja, és 1861 nyarán újból elindul keletre. De most végre élete legnagyobb élményét akarja elérni, hogy Közép-Ázsia dzsagataj, özbék, tatár népei nyelvének teljes ismeretével az ősi magyarság nyelvének rokonságát fellelje. Felkészültsége tudatában kijelentette. Nem egyszer volt alkalmam az elmélet félszegségét belátnom, és az magától annyira visszariasztott, hogy eltökélém inkább a vándor tatárok dzsidáitól testemet, mint az elmélet betűítő lelkemet megöletni. Ez a kijelentés vámbéri jellemének plasztikus képe. Gyakorlati szemmel a valóság egyedüli érvényesítését tartotta fontosnak, az elvont, gyakran a valósággal ellentétes, csupán a képzelet szülte teóriákkal szemben. Budenc József, ez a zseniális tudós, 1862-ben akadémiai értekezésében azt állítja, hogy a magyar nyelv abban a középállásában, amelyet a vogul, osztyák és mordvi nyelvekkel elfoglal, inkább a törökség felé néz. De a keleti törökség nyelvét csak vámbéri közép-ázsiai útja eredményeivel fogjuk igazán megismerni. Vámbéri 1863-ban lépett a Kaspi-tenger keleti partján lakó jomúgy türkmen népnél a közép-ázsiai törökség földjére, és innen Híván, Bukharán át eljutott Szamarkandba. Útja a szenvedés és a felfedezések hosszú láncolata volt. Nem egy esetben kémnek tekintették, és az akkor Hívában uralkodó zsarnokság puszta életét is veszélyeztette. Csodával határos, hogy bicegő lábával, törékeny testével éppen került vissza hazájába. Itt nagy csalódás érte. Távolléte alatt az akadémikusok által elismert és hangoztatott török nyelvi rokonsággal ellentétben a Reguli Antal rendkívül gazdag finn-ugor nyelvészeti gyűjteményének hatása alatt az új kutatás teljesen a finn-ugor elmélet javára billentette a mérleget. Hunfalvi 1864-ben megjelent a Vogul Föld és Nép című könyve megállapítja, hogy a magyar a vogul és osztyák nyelvekkel alkot szorosabb rokonsági csoportot, és a magyar-török nyelvi egyezések részben a közös uralaltáji eredetből folyó jelenségek, és leginkább pedig a magyar nyelv külön történeti életében egy csuvasféle török nyelvből átvett elemek. Vámbéri egyelőre nem tárta fel útjának nyelvi anyagát, hanem gyakorlati szemével felismerte, hogy útjának nagy visszhangja lehet politikai téren. Londonba utazott, ahol a földrajzi társaságban tudósok, politikusok és közéleti személyiségek előtt tartott óriási sikerrel előadásokat. A nemrég még szegény sorsú házi tanító, utcai énekes Vámbériből, angol könyve megjelenése és előadásai után világhírű felfedező politikus lett. Főurak, miniszterek, sőt maga Viktória királynő is kegyébe fogadta palotájában. Amikor a vacsora után a lakály több ágú gyertyatartóval kezébe lakosztályába vezette, Vámbéri magára maradt, és mikor tekintete ráesett a pompás, baldahínos ágyra, eszébe tódult egy emlék. A dobucai ágy, amit egy sovány szabólegénnyel kellett volt megosztani. Felsóhajtott. Ármin, Ármin, valóság ez? Könyvét Travels in Central Asia, közép-ázsiai utazás, minden nyelvre lefordították. Budapesten egyetemi tanárra nevezték ki, és ekkor páratlan szorgalommal és a gyakorlati tudást a módszeres kutatás eszközeivel párosítva évről évre újabb tudományos könyveket írt. 1867-ben megjelent Jagatai Sprachstudien úttörő munkája, amelyben a tatár, özbég és turkomán nyelvjárásokat ismerteti. Már ebben a munkában is felcsillan a nem sokára villámszerű megvilágításban ama meggyőződése, hogy a magyar nyelv eredete ősidőkben a finn-ugor törzs felé mutat, és ahhoz tartozik. De eme ugor törzshöz tartozó csoport hosszú vándorlása alatt más és más földrajzi és néprajzi környezetbe kerülve népi jellegét gazdagította, idegen török-tatár népi csoportokkal keveredve jellegét megváltoztatta, és egy fejlődési folyamat révén gazdasági és társadalmi átalakuláson esett át, amelynek tagadhatatlan nyomait a magyar nyelv története magán viseli. Az eredeti halászó, kezdetleges gazdasági és társadalmi rendben élő finn-ugor nép, vándorlás és keveredés folytán vadászó, földművelő, majd pedig nomadizáló, harcias népé fejlődött. Vámbéri az általa ismert keleti török nyelvek tárházából sok száz szót hoz fel állítása védelmére, és habár jó részét Budenz szigorú bírálat tárgyává tette, mégis sok tekintetben kénytelen volt következő tanulmányai során véleményét enyhíteni. A harc a finn és a török elmélet hívei között teljes erővel tartott. Egymás után jelentek meg a nyelvtudományi folyóiratokban a tanulmányok és azoknak bírálatai. Mint minden szellemi torna, bármi hevességgel és szenvedélyességgel párosult is, végül mégis az igazsághoz vezetett. Vámbéri 1882-ben kiadja a Magyarok eredete című művét, amely a tudós Munkácsi Bernát szerint a magyar őstörténetre vonatkozó irodalom legjelentősebb alkotása. Közben Vámbéri szakadatlanul alkotja rokontárgyú műveit. Ilyen az 1885-ben megjelent a Törökfaj etnológiai és etnográfiai tekintetben című könyve, amely a maga idejében úttörő mű volt. Vámbéri jelszava az volt, hogy minden napnak megvan a munkája. És bizony időt és erőt talált a nyelvészeti és eredetkutatási harc közben, hogy keleti török kéziratokat, mint a Kudat-Kubilik, boldogító tudomány ujgur szövegét, majd a Sejbán-Jáde üzbék hőskölteményt fordítsa. 1885-ben ismét Londonban termett, ahol politikai előadásaival olyan óriási sikert ért el, mint kívüle Anglia földjén még senki. Tudományos munkáinak legtöbbjét idegen nyelveken írta, vagy azokat értékes tartalmuk miatt lefordították. A legnagyobb külföldi lapok állandóan hozták cikkeit és társadalmi jellegű tanulmányait. Uralkodók a kitüntetések ragyogó sorát adományozták neki, akadémiák dísztagjai sorába emelték, de mind ez nem változtatta szerény, őszinte és örökké lelkesen az igazságért küzdő emberi mi voltát. Amikor 80 éves korában a világ minden részéből összegyűlt tudósok egyszerű, főként gazdag könyvgyűjteményéből álló lakásán felkeresték, tanúja voltam, hogy 12 nyelven köszönte meg a jó kívánságokat. Ma, hogy Vámbéri Árminról alkalmam nyílt beszélni, az önzetlen tudományszeretet mintaképeként áll előttem, és emlékét, mint volt tanítványa, szeretettel és kegyelettel őrzöm.
Elhangzott emlékezés tanáromra, Vámbéri Árminra. Germánus Gyula műsora, szerkesztette Bújtás Amélia. Az imént elhangzott visszaemlékezés 1971-ben készült, és utoljára 1975. november 21-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól, Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-2:00, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 prémium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
Reklámot hallottak.